again. When I find love again, I'll be much better than the man I used to be. When I find love again, when I find love again, I'll have a better plan for us.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét is jól kezdődik, mondta Orbán Viktor a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatón, aminek elején Rubio és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egy atomenergiaügyi megállapodást írtak alá. A kormányfő szívélyes, baráti és komoly megbeszélésként jellemezte tárgyalását az amerikai külügyminiszterrel. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz kőolajat és földgázt illető szankciók alól, így Magyarország továbbra is biztonságban van az energiaellátás felől. Orbán Viktor szerint Volodymyr Zelenszkij közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a kormánnyal szemben. Amikor engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk a gyorsított uniós csatlakozásokat, valójában a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe, jelezte a kormányfő a Facebook oldalán. A magyarok a Vox 2025 szavazáson világossá tették, nem kérnek Ukrajna uniós tagságából, tette hozzá. Zelenszkij nemrég arról beszélt, Ukrajna Magyarországot is védi. Idézem, még egy Viktor is a pocakja növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelni, hogy megállítsa az orosz tankokat, és azok ne térjenek vissza Budapest utcáira. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna polgárainak 90%-a ellenzi a háború alatti választások megtartását. Azokhoz tűzszünetre vagy a háború befejezésére lenne szükség, jelezte az ukrán elnök az Interfax hírügynökség tudósítása szerint. Az EU stratégiai cselekvőképességének visszaszerzését sürgette a müncheni biztonsági konferencia zárónapján az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint Európának egységesen kell fellépni az orosz fenyegetéssel szemben, miközben a tartós béke feltétele, hogy Moszkva érdemi engedményeket tegyen. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az OTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, a tanács tagjai csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban, a rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Románia megfigyelőként csatlakozik a tanácshoz, ezt Facebook bejegyzésben jelentette be a román elnök. A téma kapcsán a román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne 1 milliárd dollárja a tagdíj kifizetésére. Izrael engedélyezte több száz teherautónyi édesség és energiát a gázai övezet beszállítását a holnap este kezdődő és március 19-ig tartó ramadán előtt, jelentette a Valla hírportál. Közölték azt is, 4 hónappal a gázai tűzszünet életbelépése után Izrael naponta 700 humanitárius segédszállító teherautó bejutását is biztosítja az övezetbe. Főként a Dunántúlon tombolt a szél tegnap, Fonyodon óránkénti 137, Keszthelyen 128 km-es széllökést is regisztráltak. Érdekes ugyanakkor, hogy a képzeletbeli dobogón sáros patak a bronzérmes, óránkénti 124 km-es széllel. Este lángra kapott a Berek Fonyódon, még a Balaton északi partjáról is látszott a hatalmas tűz, írta az Időkép, az erős szél hatására gyorsan terjedtek tovább a lángok. Végül az időjárásról. Holnap általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozik a felhőzet, csapadék kisebb mennyiségben még előfordulhat. A szél megélénkül, többfelé felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kosárlabdával, ezt követően labdarúgással, majd tenisszel, túrázással, szabadidősporttal, falmászással, végül pedig atlétikával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Remekül kezdte a 2026-os évet a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy bennünk volt már régóta ez a teljesítmény. Igazából itt két nagy vadat kellett elejtenünk az Alba és a Falkó személyében, amit úgy gondolom, hogy az Albát magabiztosan, a Falkót pedig igaz hosszabbításban egy kicsit nehezebben sikerült legyűrni. A többi mérkőzésen úgy gondolom, hogy ha árnyalatnival is, de talán mi voltunk az esélyesebbek, azokat sikerült abszolválni. Lehet, úgy gondolom, hogy nagyon jó edzésmunkát végez a csapat már hosszú idő óta, nagyon eltaláltuk a ritmust a napi munkában is, a heti munkában is, és úgy gondolom, hogy ezek jönnek ki mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy 10-11 emberes rotációnkon is mindenki tud hozzátenni a padról nagy energiákat, illetve az is nagyon sokat számít, hogy ezáltal vannak olyan kulcsjátékosok, akik többet tudnak pihenni, és esetleg a lényegi rész a crunch time vagy money time-ban elő tudnak lépni. Tehát abszolút nem csak a kezdőtösre építünk, hanem tényleg azt hiszem a Falcon és 11 emberes rotációval mentünk neki, mint múltul Rolsznájban is, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagy erőség a csapatnak, de hogy mondjam, ez nem is, nincs rá erőltetve a csapatra, egyszerűen ennyi sok olyan játékos van, aki tud plusz hozzátenni, és ki is követelik maguknak ezt a rotációt. Azért ez a tabella olyan szempontból csalóka tud lenni, hogy talán azt mondom, hogy a Szolnok kivételével itt 2-től 14-ig mindenki meg tud venni mindenkit, lásd, mi Rolsznájban is megszenvedtünk, és hosszabbítás után nyertünk, tehát nem szabad itt hátradőlni, mert nem fog magától folytatódni ez a sorozat, hanem igenis nagyon keményen meg kell érte dolgozni.
Hügye Patrik, a csapat játékosa, először kapott meghívót a VB-re készülő válogatottba.
Én úgy gondolom, hogy ami mindenképp, aminek sokat köszönhetek annak, hogy nagyon sok lehetőséget kapok, szerencsére évről évre, és úgy érzem, hogy tényleg talán most ért be ez a munka, amit így belefektettünk már egészen, hát ez a negyedik éve, amióta itt vagyok a Deasznál, de egyértelműen sokat köszönhetek a PBSK-nak is, ugye én pécsi nevelési játékos vagyok félig meddig, és igen, szerintem ez a sok munka, meg talán tényleg eljött az ideje, hogy én is bedobjak pár kosarat.
Hügye Patrikot, a Deac férfi kosárlabda csapatának játékosát hallották. Rövidesen kezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója, ugyanis a létesítmény használója az MB3-as helyi csapat, az Ózd Sajóvölgye működtetője, a Sajóvölgye Focisuli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert el a stadion felújítás első ütemére. Mindezt dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő jelentette be a Napokban Ózdon. A projektben szerepel a hazai egyenesben lévő lelátó felújítása, amit részben elbontanak, majd rábetonoznak, és itt mintegy 500 ülőhelyet hoznak létre. A szemközti oldalon 200 vendéghelyet valósítanak meg, továbbá megújítják az itt lévő sajtóhelyeket. Egy 24 négyzetméteres LED fal is része a beruházásnak, valamint a stadion teljes körbekerítése hazai, valamint vendégbeléptető kapukkal. Ezen túlmenően a klubiroda is csinosodik majd. Csuszda Gábor országgyűlési képviselőt hallják.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A Napokban tudtunk beszámolni Ósz vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az NB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajóvölgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Csuszda Gábort, Ózd országgyűlési képviselőjét hallották. A jelenlegi legjobb magyar teniszezőnő, Bondár Anna, a Budapest Honvéd Sport Egyesület színeiben folytatja pályafutását. A 28 éves játékos, aki eddig a Hajdúszoboszló Esze színeit képviselte, elmondta, hogy megtiszteltetés számára egy ilyen múltú egyesületben sportolni, és nagyon örült a megkeresésnek. A klub sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a BHS-e a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig szóló együttműködést kötött a világranglista 74. helyezettjével, és közös célként a Grand Slam tornákon való eredményes szereplést, a világranglistán elfoglalt pozíció javítását, valamint az olimpiai kvalifikáció megszerzését határozták meg. Gerge István, a Honvéd ügyvezető elnök elmondta, hogy régen is sikeres teniszszakosztálya volt a Honvédnak, amely a közelmúltban Gubacsi Zsófiának köszönhetően dinamikus fejlődésnek indult. Gubacsi Zsófia, a BHS-e teniszszakosztályának vezetője megerősítette, hogy rohamosan fejlődik a szakág a Honvédban. Bondár Anna 2014-ben állt a profik közé, eddigi legjobbja az 50. helyezés volt, legnagyobb sikere pedig a tavalyi döntő a hamburgi 250-es tornán. Most őt hallják.
Nagyon örültem, amikor Gubacsi Zsófi megkeresett. Közös cél érdekében történt ez a váltás. Ugye megkezdődik lassan az olimpiai ciklus, felkészülési ciklus, és ebben szeretnék segíteni a támogatásomat, és én is természetesen nagyon örülök ennek a segítségnek. Az edzőim továbbra is megmaradnak, Kuhászki Zoltán és Nagy Péter a teniszedzőim, és Vaskó Balázs a kondi edzőm, de minden másban segítségemre állnak, és tényleg nagyon jó érzés, hogy ilyen támogató háttérrel mögöttem. Nyilván az olimpiai még kicsit arrébb van, de addig is nyilván egy teniszező életében fontos versenyek és tornák vannak hátra. Szeretnék majd nyilván mindenhol jól teljesíteni és az olimpiára is megszerezni a ranglistát, amivel kvalifikálni tudom magam, és ebben mindenben, amiben tudnak, segítenek majd nekem bármilyen téren, regenerációs szempontból, amire tényleg szükségem van, próbálnak mindenben támogatni engem.
Bondár Anna beszélt a kiváló évkezdésről is.
Nagyon örültem ennek az évkezdésnek, hogy ennyi meccset tudtam már játszani és nyerni így a szezon elején. Brisbane-ben ugye selejtezőben indultam, de két nagyon jó játékos sikerült megvernem, és a főtáblán is egy jó meccset tudtam játszani, ott sajnos szorosan kikaptam. Majd Hobartban játszottam, ahol főtáblán indultam, és 8 közé sikerült jutnom. Ennek nagyon örültem, sikerült egy olyan játékos legyőznöm, akitől már korábban többször is kikaptam. Úgyhogy nagyon tényleg örültem, hogy ennyi meccsel, megnyert meccsel a hátam mögött érkeztem az Ausztrál Openre, és tényleg ott is sikerült meccset nyernem. Ugye ez kedves torna számomra, hiszen néhány évvel ezelőtt ott szereztem meg az első Grand Slam főtáblás győzelmemet, úgyhogy tényleg örültem ennek a győzelemnek. Nyilván nagyobb terveim és céljaim is vannak. Az év hátra lévő részére szeretném majd a Grand Slamen elérni a harmadik fordulót, és most a második kör jelentett a végvallomásra, azt gondolom, hogy összességében egy nagyon pozitív évkezés volt. Mindenképpen egy jó lendületet ad az év további részére, de nincs megállás, jönnek sorozatban a versenyek.
Az előző percekben Bondár Annát, a Budapest Honvéd Sportegyesület teniszezőjét hallották. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Büki Nemzeti Park igazgatósága Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedeznivaló útvonal. A különböző nehézségi útvonalak vadregényes erdőkön haladnak át, és tiszta időben különleges panorámát nyújtanak a Bükk szépségeire. A részletekről Bíró Tibor, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Büki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és környezet modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallották. A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikumában a Mozdulj Debrecen program keretében ezután ülőtornára várják a környéken élőket hetente kétszer. Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a program különösen fontos az idősek testi és szellemi egészségének megőrzése szempontjából. Az idősek számára is fontos a rendszeres mozgás. Ennek egy kiváló fajtája az ülőtorna. A résztvevők kíméletes, mégis hatékony gyakorlatokkal tehetnek egészségük megőrzéséért. Vermeser Mária rendszeresen jár a foglalkozásokra.
Két éve járok ide, és azért kezdtem hozzá egyáltalán, mert szívműtét után szükségem volt arra, hogy valahol mozogjak rendszeresen. Nagyon örültem annak, hogy a Mozdulj Debrecen mozgalomban részt vehetek, mert így minden héten kétszer átmozgatják alaposan a testemet.
Az ülőtorna foglalkozás a Mozdulj Debrecen mozgalom és a Debreceni Szakképzési Centrum együttműködésében indult el a Beregszászi Pál Technikumban. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztály számára elérhető mozgásformát kínáljon. Pap Csabát, a Mozdulj Debrecen szakmai vezetőjét hallják.
Az ülőtorna nagyon népszerűvé vált az utóbbi időben, mondhatnám, hogy a szenior örömtánccal vetekedik, és teljesen érthető, hisz az idős generációnak nagyon nagy segítséget nyújt, hisz izület kímélve, de mégis fizikai munkát, fizikai megterhelést tudnak végezni.
A rendszeres testmozgás nem csak a fizikai állapot javításában játszik szerepet, hanem a közérzetre és a mentális egészségre is pozitív hatással van. A visszajelzések alapján a foglalkozások egyúttal közösséget is építenek. Barcsa Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, a testi-szellemi egészség megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a sportolás.
A legjobb preventív eszköz az a sport, hogyha rendszeresen sportolunk, akkor az egészségünkért is teszünk, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy nem csak az egészségük érdekében tesznek azok, akik itt jelen vannak, hanem egyébként egy közösségi életet is élnek.
A Beregszászi Pál Technikumban megtartott órák rendszerint közel telt házasak. A szervezők azonban további létszámgyarapodásra számítanak. Nagyné Olá Katalint, a Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikum és Kollégium igazgatóját hallják.
Hetente kétszer, hétfőn és szerdán történik ez a foglalkozás, és 24 fő, és hát reméljük, hogy a város polgárai érnek a lehetőséggel, és egyre többen lesznek ebben a város részben.
A Mozdulj Debrecen mozgalom 21 helyszínen működik, eseményeit pedig több mint 280 ezer alkalommal látogatták eddig. Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnak. A sportmászásban három ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlen felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Tóth Panna beszélt arról is, hogy ha valaki kedvet érez ez iránt a sport iránt, hogyan jelentkezhet?
A Facebook felületünkön van egy link, ott lehet jelentkezni edzésekre, de hogyha csak szabadmászásra szeretnétek eljönni, akkor bátran bejöhettek a terembe, 4-től 9-ig, hétfőszerdán pénteken nyitva vagyunk, hétvégén pedig 2-től 6-ig. Azon kívül, hogy jó fizikumot ad, tehát erős leszel, hajlékony, jó állóképességet ad, azon felül nagyon jó lesz a probléma megoldó képességed, komplex feladatokat meg tudsz oldani, a memóriád fejlődik, egyensúlyérzéked is jobb lesz, úgyhogy nagyon tudom ajánlani.
Kedves hallgatóink, Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallották. Rövid időn belül a második rangos nemzetközi atlétikai versenyt rendezték a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Az idei első Nyíregyháza Opent január végén rendezték, majd jött a Kelet-Szlovákiai Atlétikai Szövetség fedett pályás versenye, a napokban pedig újra benépesült az atlétikai centrum. A női 60 méteres síkfutásban komoly mezőny jött össze. Többen is éremesélyesek a magyar bajnokságon is. Végül a leggyorsabb Bognár Anna lett. Most őt hallják.
Most sérülésbe jöttem vissza, és ez az változás alapozásom az út, ami teljesen végigment, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy futhattam, meg hogy most már nincsen semmilyen bajom.
A következő hetekben is több rangos versenyt rendeznek az atlétikai centrumban. Közeleg a junior bajnokság, ezt követően pedig a fedett pályás magyar bajnokság. A versenyeknek köszönhetően egyre népszerűbb az atlétika a városban. A fedett pályás bajnokság mellett a dobóbajnokságot is Nyíregyházán rendezik, és a sportcentrum több atlétája is esélyes arra, hogy kijusson nemzetközi versenyekre. A fedett pályás csarnok nem csak a magyar atléták körében népszerű, egyre több külföldi versenyző választja Nyíregyházát felkészülési és versenyhelyszínként. Ezúttal is közel 500 versenyző érkezett, sokan külföldről. Igyekszik mindenki kihasználni a lehetőséget, hogy felmérje, hol tart a felkészülésben, mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum szakágvezetője.
Jöttek horvátok, szerbek, Észak-Makedóniából, Ausztriából, Ciprusról, meg természetesen a szomszédos országok, Szlovákia, Románia itt van, tehát azt mondom, hogy nemzetközi a mezőny. Több mint 100 külföldi versenyző vesz részt most a versenyen. Engem, mint szakágvezetőt nagyon sokszor keresnek szülők, hogy szeretnék hozni a gyereküket mozogni. Általában 6 és 10 éves korban kezdik el, és remélhetőleg maradnak is később a pályán. Nagyon sok fiatal, tehetséges gyerekünk van, aki bízom benne, hogy évek múlva is itt lesz majd az atlétika pályán.
Vas Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szakágvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti. A beruházás a Szerencsejáték ZRT támogatásával valósult meg, a társadalmi esélyteremtést szem előtt tartva. Az épület megújítása lehetővé teszi, hogy a szakmai munka korszerűbb és hatékonyabb környezetben folytatódjon. Az intézményben barátságos vizsgálók és több funkcionálisan kialakított fejlesztő szoba kapott helyet. A gyermekek fejlődését tornaterem, szenzoros szoba és sószoba is segíti. A központ célja, hogy minél több rászoruló fiatal kapjon esélyt a sikeresebb jövőre. A részletekről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon-nagyon hosszú története van már itt Miskolcon. Talán az egyik első családok átmeneti otthonát, azt itt indíthatta el a szervezet, és itt már talán több mint 20 éves távlatról beszélünk. És azóta is nagyon sok fejlesztést tudtuk megvalósítani, de az mégiscsak egy zárt intézmény, és mindig megvolt bennünk az az igény, hogy itt az Avason olyan intézményt, olyan központot is tudjunk működtetni, amit ki tudunk nyitni a közösség irányába, hiszen az igény az egyértelműen hatalmas, nagyon sok gyerekes család él itt. Korábban működött ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, közösségi tér ideiglenesen, de ugye egy segélyszervezetnél azért ennek mindig vannak támogatási feltétele is, és igazából akkor tudott ez a mostani formátum, ez a Kapaszkodó Fejlesztő, ez megvalósulni, akkor a Szerencsejáték ZRT-vel meg tudtunk abban állapodni, hogy egy sors egy bevételéből tudják ők támogatni ezt a fejlesztést, és hát most itt állunk egy gyönyörű szép fejlesztőházban. A fejlesztőház, ahogy a neve is jelzi, ez egy olyan ház, ahol legkülönböző fejlesztések fognak zajlani, többek között dévénytorna, TSMT torna, logopédia, autizmus specifikus gyógypedagógia, pszichopedagógia, tehát csupa olyan szakember, sikerült megszereznünk, akik egyébként egyrészt nagyon hiányoznak, tehát hiánypótlóak, kevés is van belőlük, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a háznak ilyen típusú szolgáltatásai tudnak lenni. Másrészt pedig, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatások itt most rászoruló családoknak lesznek elérhetőek. Tehát mi azért azt tapasztaljuk országszerte, hogy nagyon nagy az igény ilyen típusú fejlesztő pedagógusokra, ilyen szolgáltatásokra, és ezek sokszor elérhetetlenek olyan családok számára, akik nem tudják kifizetni ennek az árát. Itt pedig most majd lehetőség lesz arra, hogy a rászoruló családok ezt ingyenesen tudják igénybe venni. Nagyon fontos az is, hogy hosszú távon gondolkodunk, tehát ez nem egy kampány, nem egy pár alkalom, hiszen maga a munka is olyan, hogy akár egy gyerekest több hónapig kell, hogy foglalkozzanak vele, és hát szeretnénk egy olyan fenntartható intézményt létrehozni, működtetni itt, ahol tényleg azt mondjuk, hogy évek múltán is itt majd tele lesz élettel ez a most gyönyörűen felújított épület, ahol állunk egyébként egy nagy előtérben, innen különböző fejlesztőszobák nyílnak, és akkor minden egyes fejlesztési ágnak, a TSMT-nek, a logopédiának, a Devintornának külön-külön szobája tud lenni, sőt van még itt egy sószoba is, ami szintén meg tudott újulni. Tehát azt hiszem, hogy tényleg jó lesz majd ide betérni, és jó lesz majd itt lenni a családoknak, és hát mi meg azt reméljük, hogy nagyon sok sorsfordító momentum, sorsfordító foglalkozás tud itt majd megtörténni a gyerekekkel, ami nem túlzás azt mondani, hogy az egész életüket meghatározhatja. Én azt hiszem, hogy tényleg hiánypótló tud lenni, 0-tól 10 éves korig fogadjuk majd itt a gyerekeket, és azt hiszem, hogy akinek van gyereke, vagy valaha is foglalkozó gyerekeket, tudja, hogy a legfontosabb időszakról beszélünk, ami itt kimarad, azt később nem lehet pótolni. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy esélyteremtő munka, hiszen esélyt adunk a támogatóinknak, köszönhetően a szakembereknek, köszönhetően esélyt tudunk adni az ide betérő gyerekeknek, arra, hogy ők is egyelő eséllyel tudjanak indulni az életben. Ilyen típusú kapaszkodó fejlesztőház még sehol nincs az országban. Az a tervünk, hogy majd több városban is meg tudjuk valósítani, és itt hangsúly van a városon is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokszor a felzárkózást, a hátrányos helyzetűek támogatását összekötjük a kis településekkel, a lemaradt régiókkal, miközben bármely várost, hogyha megnézzünk Magyarországon, belértve akár a fővárost is, nagyon sok olyan család van, aki ugyanúgy nem engedheti meg magának azt, hogy fejlesztő foglalkozások jön, tehát bár elérhető a szolgáltatás az adott településen, városban, az ő számukra mégsem az. És azt hiszem, hogy ezen változtat nagyon nagyot egy ilyen fejlesztő, ez egy nagyon régi álmunk volt, ez a hiánypótló intézmény, és ilyen értelemben tud ez minta lenni, hogyha itt sikerül ezt a hosszú távon fenntartatóan működtetni, akkor én azt remélem, hogy több városban is ez az álom valóra tud válni.
Újra megnyílt a lehetőség a 60-i civil szervezetek előtt. Februártól ismét benyújthatók a pályázatok a Városi Civil Alap idei első félévi keretére. Az önkormányzat több mint 10 éve segíti ezzel a helyi egyesületeket és alapítványokat, hogy programjaikat megvalósíthassák vagy működési költségeiket fedezzék. A pályázatokat március 2-ig várják a hivatalban, a támogatás felső határa pedig idén is 200 000 forint. A részletekről Színyei András alpolgármestert Fekete Gábor kérdezte.
A nehéz és szűkös anyagi költségvetés ellenére mindig odafigyelnek. Miért tartja fontosnak a városvezetés a civilek támogatását?
Ennek a kérdésnek nagyon örülök, és gyakorlatilag a realitása 1990-ben a rendszerváltás idején valósult meg. Az önkormányzat értelemszerűen ahhoz, hogy a város lakossága jól érezze magát, és legyenek rendezvények, legyenek aktív, tevékeny emberek, akik megmozgatják az embereket vitára, beszélgetésre, kulturális sport.
Most jelen pillanatban meg lehet határozni számszerűen, hogy mennyi civil szervezet van a városban, mert szerintem sok.
Sok van. Akik pályázatot adtak be, az egy ilyen 120 körüli. Igen. Vannak, akik erre nem tartanak igényt, el vannak, de ezek bejegyzett szervezetek, hiszen ez a feltétele annak, hogy pályázatot adhassanak.
Itt jön akkor az a kérdés, ami ehhez csatlakozik, mert itt most működő szervezetekről beszélünk.
Abszolút.
De az a kérdés, hogy akkor ön hogy látja, hogy segítik a város életét a civil szervezetek?
Mitől érzik jó magukat, ha közösségben lehetnek, programokra járhatnak, és mi a feltételben is azt kérjük a civil szervezeteinktől, hogy abból a pénzből a város javára csináljanak programokat, műsorokat saját tagjaiknak is természetesen, de olyan előadásokkal és olyan rendezvényekkel, amelyek gazdagítják a város társadalmi életét, és ez nagyon fontos.
Az önkormányzat támogatja a civileket. Itt nagyon fontos, hogy bejegyzett civil szervezet pályázhat, és akkor alpolgármester úr, technikai tudnivalók. Meddig pályázhatnak, hogy van ez a folyamat, meddig kell, hová kell benyújtani, és hány forintra?
Szerencsére a civil szervezeteink nagyon rutinosak, tudják, hogy minden évben kétszer van kiírva a pályázat, és én itt, amit előkészítésként kaptam a kolléganőtől...
És jól értelmezem, hogy egész évre van 200 ezer?
Fél évre.
Fél évre.
Fél évre. Tehát
egy fél év 200 ezer forint támogatás.
Ugye márciusban és majd augusztusban lesz a második forduló, aki nem készült fel, vagy nem most alakulnak a programjai, hanem majd augusztus, vagy akkor, a év második felében, akkor fogja benyújtani, tehát ez nem jelent gondot. Február 1-től nyújthatják be a civil szervezetek, és a benyújtási határidő március 2.
Hát
tehát ezen a napon az utolsó nap, amikor leadhatják. A támogatás felső határa 200 ezer forint.
Elindult az otthoni energiatároló program előregisztrációja és pályázati szakasza, mondta el Urbancsok Attila, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökségének elnöke. A jelentkezők akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítésére a napelemes rendszerük mellé. A program célja a rezsiköltségek csökkentése, az energiafüggetlenség erősítése és a megtermelt áram hatékonyabb felhasználása. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakóhelyükre, feltétel a meglévő napelem vagy annak vállalt kiépítése. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik már kiestek a szaldó elszámolásból, illetve kedvezményezettek még a kisebb vidéki településeken élők.
Hát ugye most február 2-ával nyílt meg az a pályázati felület, ahol mindenkinek, aki szeretne napelemes rendszert, vagy tárolót, vagy invertert és tárolót telepíteni, lehet pályázni, pontosabban az előregisztrációt lehet benyújtani. Gyakorlatilag arról szól ez a pályázat, hogy meglévő olyan inverterek mellé, amelyek úgynevezett hibrid inverterek, lehet akkumulátort telepíteni, ezt támogatja az állam, de támogatja azt is, hogyha valakinek olyan invertere van, ami már nem alkalmas akkumulátor fogadására, tehát inverter cserét is támogat, sőt arra is lehetőség van, hogyha valaki vállalja, hogy önerőből napelemet telepít, akkor is az állam segíti azzal, vagy a pályázat keretein belül segíti azzal, hogy az inverternek és az hozzátartozó akkumulátornak a költségeit fedezi. Hát ez egész pontosan 2,5 millió forint, amit az állam ebből átvállal. Van ennek egy műszaki oldala, meg nyilván van egy úgymond napelemes oldala is, mármint, hogy napelem használók oldalán megjelenő probléma. Ugye az mindenkinek tudott, hogy a szaldó elszámolásnak 2030-al általában mindenkinek vége lesz, tehát kikerül a szaldó elszámolásból. Ugye ez egy nagyon kedvező elszámolási lehetőség volt, és aki kilépett már, vagy ki fog lépni a szaldó elszámolásból, ő átkerül a bruttó elszámolásba, ami egy pénzügyi alapú elszámolás, és összességét tekintve, hát egy lényegesen kedvezőtlenebb, mint a szaldó. Na most ez kompenzálandó, van egyrészt ez a pályázat, másrészt ugye ennek a műszaki vonulata pedig az, hogy alapvetően a napenergia bizonytalansága, vagy hát nyilván időjárási körülményektől függő volt amiatt, lehetőleg azt az energiát, amit a napelemek megtermelnek, azt ne visszatáplálja a hálózatra mindenki, hanem töltse le a saját akkumulátorában, és akkor innentől kezdve már egy környezettudatosság is szóba jön, hogy lehetőleg azt az áramot használja fel este, olcsó, illetve hát ingyen gyakorlatilag, nem pedig az adott esetben 36, illetve 70 forintos árammal fűtse vagy világítson a lakásában.
Az előregisztráció az egy gyakorlatilag egy ügyfélkapus azonosításon keresztül megy, tehát ezt alapvetően egyébként úgy is állították össze magát a dokumentációt, vagy az előregisztrációs adatlapot, hogy tényleg mindenki saját magának meg tudja oldani. Gyakorlatilag semmilyen műszaki kérdés nincsen benne. Azt kell eldönteni, hogy mit szeretne, tehát be kell jelölni, hogy ő neki van már napelem, vagy csak szeretne, vagy akkumulátort szeretne csak bővíteni, vagy invertert is szeretne, illetve annyit kell még pluszba bejelölni, hogy milyen állapotban van a szaldóval, értem ez alatt az, hogy 2030. december 31-ig kiesik a szaldóból, vagy már kiesett a szaldóból, illetve bruttó elszámolásban van, tehát ez a három alapvető terület. Egyetlen egy műszaki információ kell, ami mindenkinek a saját villanyszámláján megtalálható. Ez az úgynevezett mérőhely vagy pod azonosítónak nevezett, ez egy 33 karakterből álló nagyon hosszú szám, el se lehet téveszteni, a villanyszámla második oldalának a tetején ez megtalálható. Tehát gyakorlatilag ez az összes legfontosabb adat, amit úgymond villanyszámla szükséges hozzá. Hát feltételezem, hogy mindenki tudja a helyrajzi számát, címét, tulajdonostársakat, ilyesmit kell megadni. Elég nagy felzúdulás volt abból, hogy alapvetően a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy például egyéni vállalkozók nem indulhatnak. Most azt módosította a pályázat kiírója, az NFFKÜ, és annyiban változott meg ez a kiírás, hogy egyéni vállalkozó például nyugodtan pályázhat, abban az esetben, ha lakásában, vagy nyilván a telephelyén értelemszerűen, de oda van bejelentve a székhelye, nem végez konkrét munkavégzést. Tehát itt ugye például orvosok, akár fodrászok, bárki, aki úgymond otthon csak azért, az otthoni címét csak azért adta meg, mert hogy egyéni vállalkozó, és oda kapja a postát, meg minden mást, tehát ezek nyugodtan indulhatnak. Egyébként bárki részt vehet benne, kizáró tényező nincsen, vannak olyan kitételek, amelyek úgymond kedvezményezettek, vagy előnyt élveznek a többiekkel szemben. Itt nyilván első körben van az 5000 fő alatti település, ugye ez a célirány, de egyébként bárki, tehát itt Miskolcon is bárki pályázhat nyugodtan. Kizáró tényező még a 6 lakásnál nagyobb társasház, ez is egy fontos adat, illetve hát az, hogy az a tulajdonos pályázhat, aki ott lakik lakcím szerint is. Ez is részben már módosult egyébként, tehát már lehet úgy is, hogy valaki nem tulajdonos, csak ott lakik, csak valamilyen jogcímen ott lakik, tehát ő is pályázhat, nyilván a tulajdonosoktól szükséges a hozzájáruló nyilatkozat.
Folytatódik az újraindult Takács István Klub programja Mezőkövesden. A római katolikus Szent László plébánia által indított rendezvénysorozat legutóbbi vendége az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora volt, aki a Katolikus Felsőoktatási Intézmény küldetéséről és programjairól beszélt. Dr. Novák István plébánost hallják.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2001 és 2008 között 7 éven keresztül működött a Mezőkövesdi Szent László plébánián a Takács István Klub. Ezt követően egy hosszabb időn keresztül szünetelt a klub működése, és az elmúlt évben, 2025-ben, december 10-én indult útjára újra a Takács István Klub, amikor dr. Telnyák Csaba érsek úr megtartotta az első előadást a klub újraindulása alkalmából. Február 10-én a klub idei szezonjának a második előadására került sor, ahol is dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, rektorasszony, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora tartott előadást, és ez az alkalom is érdeklődéssel és nagy várakozással kezdődött, hiszen amikor érsekatya megnyitotta a klubot, akkor szép számmal gyűltek össze az érdeklődők, és bíztunk abban, és ez valóra is vált, hogy valóban az érdeklődés az kitart, és újabb emberek lesznek azok, akik a klubba részt akarnak venni, és különböző témák iránt érzékenyek, illetve érdeklődnek. 2021 óta működik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartásában, így most már az eltelt 5 esztendőről tudott beszámolni rektorasszony, bemutatva az egyetemet, annak katolikus jellegét, az egyetemen folyó képzéseket, és természetesen jövőképet is felvázolva, hiszen mindig a múltból tanulva, a jelenben élve és a jövőt tervezve működik bármely intézmény, így a katolikus egyetem is. Az is nagyon fontos, hogy a jelenlévők között számos szépkorúban, akik érdeklődnek az Esterházy Károly Katolikus Egyetem keretében működő Szenyor Akadémiáról, amely nagy sikerrel indult útjára, és mivel Mezőkövesd nincs nagy távolságban Egerhez képest, ezért erről is szó esett a klub rendezvényén. A következő alkalom majd március 10-én lesz, amikor is dr. Szűcs Zoltán professzor úr, dékán úr fog előadást tartani egy olyan témában, ami neki a szakterülete, ami a mai időkben mindannyiunkat érint, ez pedig a mesterséges intelligencia, és előadásának a címe rendkívül találó, mitől lesz jobb. Ezt akkor lehet igazán egyfajta szójátékként érteni, hogyha leírva látjuk, az M és az I betű két nagybetű a mesterséges intelligenciára utal, és utána pedig kötőjellel mitől lesz jobb, vagyis jobb lesz-e az életünk az intelligenciával, amelyik mesterséges, hogyan változik, erről fog majd keresztény szemlélet és a keresztény szempontok, nézőpontok alapján dékán úr március 10-én a Mezőkövesdi Szent László plébánián előadást tartani.
Kiemelt programokkal, fesztiválokkal és a 2021-ben megnyílt új tárlattal várja az érdeklődőket a nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján a Borsi Rákóczi Kastély. Ádám Csilla kiállításvezető a 2026-os emlékév kapcsán elmondta. Küldetésük, hogy megőrizzék és tovább örökítsék a példaértékű hazafi személyiségét, életútját. Ennek jegyében szervezik majd márciusi programjukat és a szeptemberi Rákóczi Fesztivált is.
Nekünk nagyon fontos számunkra az, hogy itt a Borsiban, a Rákóczi Kastélyban megőrizzük a Rákóczi emlékét. Nagyon sok programmal készülünk pont azért, mert szeretnénk, hogyha minél több emberhez eljutna ez az üzenet, hogy milyen példakép lehet Rákóczi Ferenc a mai ember számára. Nagyon fontos, hogy legyen egy példakép, és fontos az is, amit az egész Rákóczi család üzenetként vitte az életében, és hagyatékként hagyott meg a jövő generáció számára. Kiállításon belül van egy olyan helység, ahol a családfa megtekinthető, és mellette van egy sorskerék. És ez a sorskerék, ez forog állandóan, mert a szerencse forgandó, és mi nem tudjuk irányítani azt, hogy mi is történik a mi életünkbe. Egyszer lehetek király, másik pillanatban koldus. Viszont a Jóistentől kaptunk talentumokat. A talentumunkat, meg a szabad akaratot. És én szabad magam döntöm el, hogy ezeket a talentumokat mire használom fel. A Rákóczi család ebben példakép, és második Rákóczi Ferenc, hogy ő teljes vagyonát feláldozta a szabadságharcra. Tehát, hogy ez egy olyan példaértékű dolog, hogy ő számára a nép, idegenek sokkal fontosabb volt, mint a saját maga vagyona és a saját maga biztonsága. Először megszületett, mint kisember, úgyhogy az embert mutatja be, az életét. A kiállítás első része, második részében megszületett, mint hős, tehát a szabadságharc vezére, és a harmadik része pedig a harmadik születése a legendának van, és pont itt vagyunk abban a helységben, ahol azt szeretnénk bemutatni, hogy hogy is maradt meg második Rákóczi Ferenc emléke, milyen tárgyi emlékezeteken, illetve itt mögöttem láthatják azokat a szalagokat, amelyeket már 1938 óta gyűjtenek az előttem lévő önkéntesek is, illetve a kollégák, akik minden éven együtt megünnepelték második Rákóczi Ferenc születését, és mikor megkoszorúzták a szobrot, akkor ezekről a koszorúkról azóta is gyűjtik a szalagokat. Olyan tárgyakat készítettek el a kiállítás alkotói, amelyek behozzák azt a hangulatot, azt az atmoszférát, amely a 17. században lehetett. Ebben a kastélyban a tévéken, videókon, játékokon és más alkalmatosságokon keresztül megismerik a Rákóczi birtoknak a történetét, a Rákóczi kastélynak a történetét az ide látogatók. Láthatnak információkat és kipróbálhatnak olyan játékokat, amelyekkel megtudják, hogy hogyan is gyógyítottak, vagy vizsgálták az orvosok régen az embereket, illetve milyen is lehetett a Borsinak a térképe, hogy nézhetett ki Borsi akkoriban.
Sikeres évet tud maga mögött a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A hagyományos programok, kiállítások, interaktív rendezvények, a társintézményekkel megvalósult közös szervezések összesen több mint 160 ezer látogatót vonzottak a térségbe, és ezen belül Sárospatakra, mondta el összefoglalójában dr. Tamás Edit igazgató.
Programok nyüzsgés tekintetében talán a 2019-es év volt az elmúlt évtizedekben a legnagyobb. Akkor ígéretet kellett tennem évvégén a kollégáknak, hogy most egy kicsit nyugton maradunk. Na, hát azt túlszárnyaltuk 2025-ben, és hát még most kopogtat az újabb évforduló. Én azt hiszem, hogy egy mind látogatottságában, mind programok tekintetében tényleg egy fantasztikus évet zártunk. Több mint 160 ezer látogató volt, nőtt a fizető látogatók száma, azért ez is fontos. Nagyon sok programunk volt, tehát, és hihetetlenül nagy az érdeklődés a múzeumpedagógiai rendezvényeink vagy programjaink iránt, hiszen benne vagyunk a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba. Nagyon jó együttműködést mondhatunk, hiszen ez a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ez a NÖRI-vel, tehát a Nemzeti Örökség Intézetével közös munkánk gyümölcse, hiszen ők azok, akik a magyarországi nemzeti és történelmi emlékeket, helyeket összefogják, és ennek kebelében közösen szerveződnek ezek a múzeumpedagógiai programok, és 2025 pedig már olyan szempontból is különleges volt, hogy mi egy kettős emlékhely vagyunk, aki tudja, aznak nem meglepő, hogy Patakon úgy van történelmi emlékhely, hogy a Rákóczi Vár és a Református Kollégium, hiszen a Sárospataki történelem kultúrának a két fellegvára, ha nem is egymás mellett, de hát a kisvároson belül, és így ez a közös emlékhely lehetőséget is arra, hogy együtt vegyünk részt az emlékezet pedagógiai programba. A kadett program is megjelent a kínálatunkban a lehetőségeink között 2025-ben. Ez a katonai képzésben résztvevő középiskolásokat jelenti, ez néhány programot jelent országosan is, de ebből mi jelentős szeretet tudtunk kiszakítani. Minden rendezvényünk, amit úgymond bele lehet számolni, az ezres nagyságrendű, de egyébként, ami olyan nagyobb léptékű saját rendezvény, az 77 rendezvényünk volt, és ezeknek a résztvevőinek száma több mint 15 ezer.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a